Kedves gyerekek, egy néhány szóval, mint máskor is tettük, először hozzátok szólok. A kis Sámuelről biztos, hogy hallottatok már. Ugye azért mondjuk a kis Sámuel, mert inkább mondhatnék nagy Sámuelt, mert Istennek egy nagy profétája volt, de a Biblia azt írja, hogy ő már kisgyermek korában nagyon közel állt a Jóistenhez. És azt szeretném feleleveníteni nektek, hogy mire tanította őt Éli főpap, aki nevelő apja volt, és aki mellett ott tartózkodott az úgynevezett Szent Sátornál kisgyermekként éveken át. Azt olvassuk a Bibliában, hogy ott volt a fekvő helye a templomnál nem messze Éliétől. És egyszer éjszaka arra ébredt föl, hogy hallotta, hogy a nevén szólítják, Sámuel, Sámuel. És ő abban a pillanatban fölugrott, és oda ment Élihez, és azt mondja, itt vagyok, mert hívtál engem. Egy pillanatra megkérdezem tőletek, hogy amikor a ti édes szüleitek, édesapátok, édesanyátok hív valamiért, abban a pillanatban pattantok, és ott vagytok, és azt mondjátok, hogy itt vagyok, mert hívtál engem. Akkor is, ha éppen nagyon-nagyon belemerülve a játékba, egyáltalán nem tetszik, hogy most be kéne menni. Vagy akkor is, amikor azt mondja, hogy tedd ezt, vagy tedd ezt. Aztán azt olvassuk, hogy Éli főpap azt mondta neki, hogy hát én nem hívtalak téged. Menj vissza a helyedre, és aludj. Visszament. De egyszer csak megint hallotta a nevét, Sámuel, Sámuel. Megint oda ment Éli főpaphoz. És azt mondta, itt vagyok, mert hívtál engem. Ugyanúgy szólt. Erre azt mondta neki, Éli, én nem hívtalak, menj vissza a helyre, és aludjál. De most kérdezek tőletek valamit. Reggel mindig könnyen fölkeltek? Mikor azt mondják, hogy kelj föl, mert iskolába kell menni, vagy óvodába kell menni, és akkor abba percbe fölpattantok, mert hát édesanyám vagy édesapám mondta, nekem szót kell fogadni. Ugye nem mindig így van. És nézzétek meg, hogy a kis Sámuel még mikor mélyen aludt is, még mikor álmában is, ha hallotta az Élinek a hangját, ő abban a pillanatban pattant, és ott volt, és azt mondta, itt vagyok, mert hívtál engem. És megint visszament a helyére aludni, mivel Éli azt mondta, hogy nem hívta. És harmadszor is hallotta a nevét, Sámuel, Sámuel. Megint fölpattant. Megtennétek, hogy ti még az álmotokból is olyan gyorsan fölpattantok, hogyha hív apa vagy anya. És odament, és akkor Éli főpapnak eszébe jutott, hát ez már nem véletlen, hogy harmadszor is hallja ez a gyerek a hangját, ő nem hívta. És arra gondolt, hogy ez egy olyan őszinte, olyan engedelmes, olyan tiszta lelkű kisgyerek, talán a Jóisten szólítja, hogy már ilyen fiatalon prófétának hívja el. És azt mondta neki, hogy ha újra hallod a nevedet, akkor mondd ezt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Na, ebből azt is megtanulhatjátok, hogy a Jóistennek hogy illik felelni. A Jóisten nem mindenkit szólít ilyen hallhatóan, mint Sámuelt, akit prófétájának hívott el, de sokszor megszólít minket, mikor hallunk egy bibliai történetet, és érezzük, hogy ez nekünk szól. Sokszor megszólít úgy, hogy a szüleink elmagyaráznak valamit, hogy a Jóisten így szeretné, a Jóisten törvénye így mondja, így helyes cselekedned. És ilyenkor vajon a szívetekben azt mondjátok, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Értitek, hogy ez mit fejez ki? Azt, hogy én rögtön engedelmeskedni fogok. Hát az engedelmesség az nagy dolog általában a gyerekeknek, mert mindenki szeretné mindig éppen akkor a maga akaratát. De szeretném, ha a kis Sámueltől megtanulnátok, hogy, és az Éli főpaptól, aki őt tanította, hogy ha a szüleitek szólítanak, akkor így fejezzétek ki azt, hogy igen, kész vagyok engedelmeskedni, abba a pillanatba oda menni, és azt mondani, itt vagyok, mert hívtál engem. És ez azt fejezi ki, hogy készen állok arra, hogy amit kérsz, azt megtegyem. És hogyha pedig a Jóisten szól a szívetekhez, ha megértitek, hogy nektek is szól, amit mond, akkor mondjátok azt, hogy szólj, Uram, mert hallja te szolgád. Ami azt fejezi ki, hogy kész vagyok engedelmeskedni annak, amit a Jóisten nekem mond. Szeretném, hogyha ezt a két választ megjegyeznétek, ha akár a szüleitek szólítanak, akár a Jóisten, és gyakorolnátok is. Mehettek akkor szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét Jeremiás próféta könyve 29. fejezetéből olvasom, a 29. fejezet 11. versét. Így hangzik. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Kedves gyülekezet, ezt az üzenetet Isten a Babilóniába hurcolt júdabeli foglyoknak küldte Jeremiás próféta által, akik igencsak bizonytalanságban lehettek a jövőjük felől. Ez az ígéret azonban kivétel nélkül mindegyikünknek szól, ezért is foglaltatott bele a Szentírásba. Ezen felül mondhatom azt, hogy olyan ige, amit nekünk nagyon sokszor kell az emlékezetünkbe idézni. Mondhatom azt, hogy a hit gyakorlása nagyrészt ebben áll, hogy sokszor eszünkbe jut, hogy Isten ezt mondja, én tudom az én gondolataimat, amelyet felőled gondolok, és az békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Mert tulajdonképpen mit is jelent a hit gyakorlása, egyáltalán a hit? Ugye a hit valami nagyon fontos dolog, mert a Bibliában ilyeneket olvasunk, hogy az igaz ember hitből él. Jézus nagyon sokszor mondott embereknek ilyet, hogy a te hited megtartott téged. Péterre vonatkozóan pedig ezt mondta, hogy Simon, Simon, Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Ugye ezzel Jézus azt fejezte ki, hogy ez a legfontosabb, hogy a hited elfogyatkozzék. Akkor vagy veszélyben, ha a hited elfogyatkozik. Ugye mi is tulajdonképpen a hit? Az eredeti újszövetségi szónak az a szó szerinti jelentése, hogy bizalom. Az újszövetségi szónak pedig az, hogy szilárd, megbízható. Ugye együtt azt mondhatom, hogy szilárd bizalom az Istenben. Szilárd, abszolút bizalom az Istenben. De ez a hit csak akkor működik, ha folyamatosan gyakoroljuk, ha ezt a szilárd bizalmat rendületlenül minden körülmények között gyakoroljuk. És ezt nagyon sok területen kell gyakorolnunk. Például, hogy komolyan elfogadjuk, hogy Isten bűnbocsánatot ad, hogy a bűneinket valóban megbocsátja Krisztus áldozatáért és Krisztus közben járó szolgálata által. Gyakorolnunk kell a hitet, hogy bízunk abban, hogy Isten erőt ad legyőzni a bűneinket, a természetünket. Amikor kell, ad fizikai erőt, ad lelki erőt. És az egyik fontos terület, ahol a hitet gyakorolnunk kell, hogy mindig szilárd bizalmunk legyen abban, hogy Istennek van terve. Van terve személyesen ránk vonatkozóan, és van terve a történelemre vonatkozóan, és ezeket ő tökéletes egységbe tudja hozni, és hogy Istennek nem rövid távú tervei vannak, hanem olyan terve van, ami egészen a mi személyes életünk végéig terjed, és a történelem végéig terjed, mert így mondja, hogy tudom az én gondolataimat, amelyet felőletek gondolok, és az nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Isten mindig abszolút perspektívában gondolkozik. És a Biblia nagyon sokszor megerősíti, hogy Isten sohasem ötletszerűen cselekszik, sohasem jön zavarba, soha sincs nála tanácstalanság, mert a maga végére mehetetlen bölcsességében neki átfogó, egészen a végig terjedő tervei vannak. Például az Efézusi levélben ezt mondja, Isten mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik. Tehát az mindig megfontolt. Az mindig megtanácskozta Isten magával, azok mindig kiérlelt, nagyon meggondolt tervek, amelyek mentén az Isten cselekszik, és amelyek mentén kész minket vezetni, ha elfogadjuk. Egy másik ige, amire azt szoktam mondani, hogy én mindig kicsit úgy beleszédülök, mert emberi elmezt igazán fel se tudja fogni. Ez az Apostolok cselekedetei 15. fejezetének a 18. verse, és ezt mondja, mindöröktől fogva tudja az Úr minden cselekedetét. Föl lehet ezt fogni? Mindöröktől fogva tudja az Úr minden cselekedetét. Ő neki megvannak a tervei, és mindig pontosan tudja ezeket. És miért olyan fontos, hogy nekünk szilárd bizalmunk legyen ebben, hogy Istennek gondolatai vannak felőlünk, terve van ránk vonatkozóan. És ezek arra irányulnak, hogy kívánatos véget adjon. Mert a mi emberi életünkben az egyik legnehezebb dolog az, hogy mi olyanok vagyunk, mint egy kis hangyák, amelyek egy rövid távon mozog, egy megszabott körzetben, és mi nem tudjuk a jövőt. Prédikátor könyve azt mondja egy helyen, hogy az embernek sok nyomorúság van, ő rajta mondja az emberről, és ezek közül az egyik legsúlyosabb az, hogy nem tudja, hogy mi az, ami következik. És ugyanakkor ott van az Isten, aki tudja az ő gondolatait, egészen egy végső kifutásig, és tulajdonképpen Isten azt szeretné, hogyha ez a szorongás bennünk, ez a tanástalanság, ez a félelem, hogy én most hova lépjek, mit csináljak, mi lenne a legbölcsebb, ez teljesen feloldódna abban, hogy mi gyakoroljuk a hitet, gyakoroljuk ezt a szilárd bizalmat, és soha nem felejtjük el, hogy Istennek terve van személyesen velem. Nehogy azt higgyük, hogy ez csak bizonyos kiválasztott nagy szereplőkre vonatkozik. Isten olyan csodálatos Isten, akinek a legkisebbre is gondja van. Nem véletlenül mondja, hogy egy az én legkisebb atyám fiai közül. Neki az is fontos, hogy azzal mi történik. És úgy mondhatnám, hogy az Istennek a nagy történelmi terve, meg az egyes életekre vonatkozó terve, az valahogy úgy épül össze, mint ahogy mindnyájan láttunk már mozaik képet. Ugye van egy nagy minta, ami kirajzolódik a mozaik képen, sokszor egy egész falfelületet betölt egy mozaik kép, de az ilyen pici kis kockákból épül föl. És mindegyiknek megvan pontosan a helye, hogy kijöjjön belőle a nagy minta. És nekünk ezt tudni kell, hogy az Istennek terve van. Ő tudja az ő gondolatai személy szerint felőlünk is. Ez ugye azért nagyon lényeges, mert mi nagyon sokszor elbizonytalanodunk és kétségbe esünk. Pedig a Szentírás olyan sokféleképpen szól erről. Például Mikeás könyve második fejezetében van egy ilyen ige. Azt mondja Isten, hát türelmetlen az Úrnak lelke. Hát nem javára vannak az én cselekedeteim annak, aki igazán jár. Mert ugye mi sokszor sürgetnénk is Istent, hol van az Isten? Hát nem látjuk, hogy cselekszik, nem látjuk, hogy megoldást hoz. Azt mondja, az Isten lelke nem türelmetlen. Ő nagyon pontosan tudja, mindennek megvan a helye, megvan az ideje. Azt mondja, de te nem bízhatsz abban, hogy jóra, az én cselekedeteim javára válnak annak, aki igazán jár. Hogy ez megbízható. És én nem szeretnék erről csak elméletileg most szólni néhány szót, hanem egy gyakorlati példát szeretném egy kicsit megmutatni, hogy a hit gyakorlásának egy nagyon fontos területe ez. És hogy tényleg gyakoroljuk ezt a hitet, és mindig kérdezzük, hogy Istennek milyen gondolatai vannak felőlem, Istennek milyen terve van velem. Ugye ugyancsak az Efézusi levélben azt is mondja az apostol, hogy Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. De ez a vége, hogy mi azokban járjunk, ez azt érzékelteti, hogy ez szabad, ez nyitott, hogy mi akarunk-e ebbe beilleszkedni, vagy nem. És a szabadságunkat Isten ezen a téren egy pillanatig sem korlátozza, és nem erőlteti az akaratunkat, tehát az ő terveinek a megvalósulása, az ő jó gondolatainak a megvalósulása felőlünk, azoknak a jó cselekedeteknek a betöltése, amelyeket eltervezett felőlünk, az azon múlik, hogy én akarok-e abban járni. Megint csak idézek egy igét a példabeszédek könyvéből, amely így hangzik. Ezt mondja, bizodalmat legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Érdekes, ige? Ha valaki csak felületesen hallgatja, és csak azt hallja ki belőle, hogy a magad értelmére ne támaszkodjál, mindjárt fellázad. Mi az, hogy ne támaszkodjak a magam értelmére? De úgy kezdődik, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből. Vagyis abszolút meggyőződés, persze az kell hozzá, anélkül nem tudja ezt az ember a hitet gyakorolni, hogy teljes meggyőződése van afelől, hogy Isten létezik, hogy ő teremtő, fenntartó és megváltó, és hogy neki tökéletes az erkölcsi lénye, és ő neki biztosan, hogy jó gondolatai vannak. Ugye erről egy szilárd alapot kell szerezni az Isten megismerése által. Anélkül nem tudja az ember ezt a hitet gyakorolni. De ha megvan ez a szilárd meggyőződése, akkor valóban teljes értelméből, az értelmi meggyőződése alapján is lehet bizalma Istenben, és azt mondja, akkor ő minden utatban megismered őt, akkor folyton látod, hogy az ő tervei teljesülnek, és akkor látod, hogy ő igazgatja a te útjaidat. De csak akkor, ha neked ebben bizodalmad van, és rátámaszkodsz. A példa, amit szeretném ezt szemléltetni, hogy mennyire fontos a hit gyakorlása ezen a téren, ez Dávid ifjúkora. Azért is áll most közel hozzá, mert remélem karácsonyra sikerül befejeznem, illetve megjelentetni, már majdnem a végén vagyok, egy könyvet, amit most én elsősorban az ifjúságnak szántam, mert mindig kesergek, hogy fiataloknak nagyon, nagyon kevés használható könyv van, ilyen témájú könyv, és ennek az lesz a címe, hogy Isten, az Isten szíve szerint való ember, Dávid ifjúkora. És ez nagyon különleges, amikor az ember végig gondolja lépésről lépésre az ő fiatal korának a történetét, egy hihetetlenül fordulatos, változatos történet. És itt felteszem azt a kérdést, hogy volt Istennek terve Dáviddal kapcsolatban? Egész fiatalon? És az a különleges eset volt, amikor ezt tudatta is Dáviddal. Ugye ez az ő titkos királyá kenetése által történt. A Jóisten ezt nem teszi meg mindig mindegyikünkkel, hogy valami ilyen különleges módon tudatja, hogy terve van velünk. Ezt azokkal szoktam megtenni, akiknek különleges nagy megpróbáltatásokon kell átmenni, és erre a horgonyra nekik szükségük van, hogy valamilyen megfogható bizonysága legyen, hogy Istennek terve van vele kapcsolatban. De éppen azt fogjuk látni, hogy még mikor egy embernek ilyen nyilvánvalóan megmutatta Isten, hogy terve van vele, és egy nagyon, hogy mondjam, nagy terve van vele, még akkor is mennyire könnyen ingadozik az ember, és mennyire könnyen követel hibákat, hogy elkezd a maga feje után menni, és elfeledkezik arról, hogy Istennek terve van, és ő akkor cselekszik bölcsen, ha állandóan ezt a tervet tudakolja, és állandóan arra törekszik, hogy erről ő lelépjen, és az egész élete pontosan ennek a tervnek a beteljesítése legyen, mert nem tud magának jobbat elképzelni, vagy nem tud jobbat kialakítani, mint amit a végére mehetetlen bölcsességű és szerető Isten. Ugye ezt a mondást talán vannak, akik ismerik, Ellen White írja egy helyen, azt mondja, Isten sohasem vezet minket más úton, mint amit magunk is választanánk, ha mi is látnánk a kezdetből a véget, és értenénk előre az ő útjait. Tehát az mindig a legjobb, minden adott lépésben a legjobb, amit Isten tervezett számunkra, annál jobbat mi a magunk elméjével kitalálni nem tudunk. Nos, tehát ugye Dávid megkapta ezt a bizonyosságot, hogy Istennek terve van vele. Talán eszünkbe jut egy hasonló eset József, ugye neki is rendkívüli megpróbáltatáson kellett átmenni, és ezért Isten azt a kegyelmet gyakorolta vele, hogy egész fiatalon olyan álmokat látott, ami ezt a bizonyosságot adta neki. Ő meg is maradt ennek a tervnek az útján, ő egy abszolút pozitív példa. Dávid meg egy olyan példa, aki egy nagyon őszinte, mondja is az ige, hogy Isten szíve szerint való ember volt, de vigasztalhat minket, hogy nem csak azokat szereti az Isten, és nem csak ilyen példák vannak a Bibliában, akik, mint József, egyszer se lépett le a tervnek az útjáról, hanem akik még hibákat is követtek is el, még ha ingadoztak is, de az őszinteségük megvolt, és mindig visszatértek Istenhez, végül nem veszítették el az Isten terveinek a pályáját, és végül csak beteljesültek az Isten gondolatai velük kapcsolatban. Hát ugye Dávidot egyik napról a másikra érte egy drámai helyzetváltozás. Ugye ő volt a nemzetnek a hőse, ugye gondoljunk Góliát legyőzésére, micsoda tisztelet is vette őt körül, és milyen szeretet a népének a megmentője. Aztán ugye ő lett a király veje, ő volt egy hadsereg parancsnok, aki nagyon sok fényes győzelmet szerzett Izraelnek. Ő volt a király fiának a barátja. Aztán, ugye, tehát Tehát egy nagyon, nagyon kedvezményezett pozícióban volt. És egyikről a napról a másikra olyan lett, mint egy üldözött vad, aki egyedül marad, mindenkitől el kell szakadnia is, és az életét mentve keresheti a búvóhelyet. És ebben a hirtelen változásban Dávid elvesztette a fejét, és egy rövid időre a hitét is. És ez azért tanulság nekünk, hogy ugyanebbe a hibába ne essünk. Mert mi, a mi életünkben is történhetnek hirtelen drámai helyzetváltozások, és nagyon negatívra, meg nagyon sötétre fordulhatnak dolgok, és ha mi elvesztjük a fejünket és a hitünket, akkor nagy hibákat követünk el. Mert mit csinál Dávid? Először elszaladt Nóbba. Ugye ez még helyén való gondolat lett volna, mert a szándéka az volt, hogy a főpap által megkeresse az urat. De hogy nemnyire nem volt a hit magaslatán, az kiderül, hogy mikor ott meglátta a Saulnak az egyik álnok emberét, azt a bizonyos Doégot, akkor úgy megrémült, hogy hazugságba keveredett, belebonyolódott egy hazugságba, ami később nagyon, nagyon súlyos következményekhez vezetett. Aztán innét futva menekült, látta, hogy ez nem jó hely. Ha ő a Jóisten tanácsát kérte volna előre, és nem vesztette volna a fejét, akkor nem fut bele ebbe, hogy a Doéggal találkozzék össze. De most megrémülve hova ment? Most átment az egyik filiszteus királyhoz, ugye több ilyen kis filiszteus fejedelemség királyság volt, ami hát tulajdonképpen egy őrült lépés volt, mert hát ugye olyan szempontból racionális volt, hogy oda Saul nem megy utána. De abból a szempontból, hogyha felismerik őt, mint a halálos ellenséget, akkor neki vége van. És ez is történt, hamar felfedték a kilétét, jelentették Ákisznak, a királynak, és Dávid csak úgy tudott megmenekülni, hogy megint valami cselhez kellett folyamodni, őrültnek tetette magát. Úgy mondja a Biblia, hogy irkált a falakon, folyatta a nyálát a szakállán. Hát ügyes ember volt ő, ugye ez a színészi produkció sikerült, de azért csak azért menekült meg, mert a Jóisten megmentette. Nem ez az oka, hogy ügyes volt, mert a 34. Zsoltárt ekkor írta, amikor megmenekült, és érdemes elolvasni ezt a Zsoltárt, ugye ott van a Feliváltában, mikor el tudott menekülni a filiszteusoktól, és azt írja benne, hogy megkerestem az Urat, és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Tehát, hogy így mondjam, Dávid ott észhez tért, mikor látta, hogy halálos veszedelemben van, és azt mondja, megkerestem az Urat. És ezt már előbb meg kellett volna tennie az első percben, de idáig nem volt képes erre, csak kapkodott, és próbálta maga feje után megoldásokat keresni, de most megkerestem Urat, és azt mondja, minden félelmemből kimentett, és megszabadította őt. És ezután elment az Adullám barlangjába, és ott Júda földjén keresett menedéket, és azt látjuk, hogy ettől fogva most egy jó darabig Dávid nagyon gondosan kereste az Úr tanácsát. Most nagyon megtanulta a leckét, és nagyon megerősödött abban a bizalomban, hogy Isten vele van. Ugye, és milyen kegyelem volt Isten részéről, és ezt is vigasztalásul mondom, hogy amikor átmenetileg az ember hitetlenkedik, és rossz lépést tesz, nem szabad akkor teljesen elcsüggednünk, mert olyan kegyelmes Istenünk van, hogy akkor neki mindig vannak módosított tervei. Én úgy szoktam mondani, ABCD, és ki tudja hány variáció módosítása lép életbe, mert mi valahol elrontottuk, letértünk az ő útjáról, de a Jóistennek most életbe lép egy terve, hogy hogyan terel vissza a főútra. Az ő jó tervének az útjára. Minden esetre ezeket az életveszélyeket és rémüldözéseket és az ezzel járó következményeket megspórolhatta volna Dávid, ha az első mozdulata az, hogy megkerestem az Urat, és megkérdeztem, hogy merre menjek, mit csináljak. De látjuk, Istennél kényszer nincs. Ha te elmész a magad feje után és hibázol, akkor hagyja, hogy ebből tanuljál, mert a kényszerrel semmi sem oldódik meg. És ahogy mikor az Adullám barlangjába ment, akkor ettől fogva azt látjuk, hogy igen gondosan kereste az Isten akaratát. És attól kezdve, hogy ő megkereste az Urat, ez az isteni tanács működött is. Például elvitte a szüleit Moáb földjére, hogy biztonságba helyezze, mert oda menekültek hozzá az Adullám barlangjába. És ő is ott tartózkodott velük egy ideig, ott egy, így mondja a Biblia, egy erősségben, egy várban. De mivel ő már megkereste az urat, most már működött az isteni tanács és az isteni terv is, elküldte hozzá Gát prófétát, és azt mondta, Júda földjén tartózkodjál. Mert figyelmeztette őt a veszélyre, hogy egy körülzárható várban nagy baj van, és ott pedig feladat vár rá. Akkor ő engedelmeskedett, azonnal engedelmeskedett, és ott nézzük meg majd, hogy hányszor olvassuk a Bibliában, hogy megkérdezte az urat, mert egy segítségül hívást kapott, elmenjek-e Kehilla felszabadítására, megsegítesz-e, és így kérdezte lépésről lépésre az urat, tehát nagyon gondosan követte az ő tanácsait. És ez nem azt jelentette, hogy nem került nehéz, kritikus helyzetekbe, de meg lehet figyelni azokat a hajszálakat, azokat az isteni közbelépéseket mindig pont a kellő pillanatban, hogy megszabadult. Az egyik legkritikusabb helyzete az volt, hogy olvassuk, akkor már az Zifeusok földjén volt, és azok nagyon gondos jelentést adtak róla, hogy így milyen betérképezték, hogy hol van, és ezt megjelentették Saulnak. És azt olvassuk, hogy már olyan helyzet alakult ki, hogy tényleg végveszélyben volt, de valaki meghozta az üzenetet. Fogalmunk sincs, hogy honnét talál, Jonatán gondoskodott róla, valamilyen csatornán nem tudjuk, de megint megkapta az üzenetet, hogy jön Saul, akkor helyet változtatod. Mégis belekerült egy olyan helyzetbe, hogy így mondja, hogy egyik oldalán az ő emberei mentek, a másik oldalán a Saul emberei, és már-már bekerítették őt. Akkor Saul egy üzenetet kapott, hogy azonnal siesse gyorsan, mert a filiszteusok betörtek az országba. Ugye Saul pedig ezt fölmérte, hogy ha most ott emberek elvesznek, mert ő nem védelmezi őket, miközben ő a üldözési mániájában az ellenségét kergeti, ennek beláthatatlan következménye van. Tehát már-már a keze között volt Dávid, mégis azonnal meg kellett fordulnia. És azt mondja a Biblia, azt a helyet, ahol neki vissza kellett fordulni, illetve Dávid és csapata megszabadult, azt elnevezték a menekülés kősziklájának. Mert az Isten, mint a kőszikla, most is a helyén volt, és megsegítette őt. És nem részletezem tovább ezt a történetet, egy darabig azt látjuk még a továbbiakban, és Dávid a hit magaslatában. Olyan bátorságot kap hitáltal, ugye, hogy kétszer is közvetlen szembeáll Saullal, mikor üldözi, és szemére veti, hogy milyen ártatlanul és milyen értelmetlenül üldözi őt, és az Isten megúvja őt, és nem kerül Saul kezébe, és megszégyeníti Sault. És ezek után szeretném elolvasni a Sámuel első könyvében, hogy mégis, és ez egy nagy tanulság nekünk, mindezen tapasztalatok után, és nyilván benne volt ebben az is, hogy Dávid belefáradt. És ne felejtsük el, hogy nekünk embereknek az egyik legnagyobb gyarlóságunk, hogy nehezen várunk az Úrra. Mi szeretjük, hogy gyorsan ketté vágni a csomót. Nem véletlenül írja a Jeremiás síralmaiban az ige, hogy jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Vesztegelni az Úr szabadításáig. És nem kapkodni, és nem a magunk feje után tenni dolgokat. De az ember ezt nagyon nehezen tartja meg, elkezd kétségeskedni, belefárad. Ugye ismerjük ezt a mondatot, én nem bírom tovább. És éppen Dávid története mutatja, hogy milyen óriási hibát lehet elkövetni. Olvasom ezek után a következő verset, a 27. fejezet első versét. Sámuel első könyve, 27. fejezet első versét. Ugye tehát véges végig előtte a nagy tapasztalatokat látjuk, hogy segítette meg Isten Dávidot, és utána ezt olvassuk. És mondta Dávid magában, egy napon mégis el kell pusztulnom Saul keze miatt. Nincs jobb rám nézve, mintha gyorsan elmenekülök a filiszteusok tartományába. Így Saul felhagy azzal, hogy engem tovább is üldözzön Izrael egész területén, és így megszabadulok az ő kezéből. Felteszem azt a kérdést, logikus volt az, amit Dávid egyszer csak elgondolt magában? Nem azt felejtette el, hogy Istennek terve van vele? Nem azt felejtette el, hogy Isten ennek nyilvánvaló jelét adta? Nem úgy van, hogy az összes tapasztalatok törlődtek a gondolataiból? És azt mondta, csak ez lesz a vége. Nem jó vége lesz, hanem az lesz a vége, hogy egy nap el kell vesznem Saul keze által. Ugye ez a félelmetes, hogy sokszor az ellenség, mert nem tudunk várni, mert meginog a bizalmunk Istenben, azt mondjuk, nem, nem lesz ennek jó vége. Ahogy én az én gyarló eszemmel felmérem, ha ezen az úton én kitartok, én nem. Itt csak rossz vége lehet a dolognak. Pedig várni kellene, és megint megkeresni az Urat kellene. És ehelyett Dávid azt mondta, hogy nincs jobb rám nézve, mint ha gyorsan elmegyek a filiszteusok tartományába. Volt már ott? Rossz vége volt? És most megint beleszalad ebbe az utcába, mert elkezd a maga feje után kapkodni. És ott volt egy évig is, 4 hónapig. Az Isten nem gyakorolt erőszakot, és ott volt a maga mintegy 600 emberével, akik már ugye köré sereglettek Izraelből, de ezután az Isten tud várni, ő tud várni, míg az ember felébred, és mikor eltelt ennyi idő, egyszer csak egy nagyon kritikus helyzet állt be, mert a filiszteusok mind összefogtak, az összes fejedelemség, hogy egy döntő hadműveletre készültek Izrael ellen, és a király, aki kedvelte Dávidot, és nagy bizalma volt Dávidhoz, ugye úgy gondolta, hogy hát neki rengeteget ér egy ilyen háborús időben, egy ilyen valaki, aki meggyűlöltette magát a saját népével és királyával, hát ő neki ez egy óriási segítség, és közölte Dávid, hogy el kell jönnöm veled a harcba, a saját nép ellen. Azért gondoljuk meg, egy milyen helyzet volt ez, egy borzalmas helyzet. A Bibliában azt olvassuk, hogy ennyit nyögött ki, ennyi lélek jelenléte volt Dávidnak, hogy ennyit mondott a királynak válaszul, majd meglátja az én uram, hogy mit fog cselekedni a te szolgád. Egy abszolút diplomatikus válasz volt, mert hát igen, nem mondhatott, de azt sem mondhatta, hogy nem. Hát ennyit mondott, majd meglátja az én uram, hogy mit fog cselekedni a te szolgád. De hogy belül hogy érezte magát? Rettenetesen éreztette magát. És megint csak az Istenhez folyamodhatott, megint csak észbe kaphatott, hogy lelépett az Isten terve útjáról, és a jó Isten valami csodálatosan lépett közbe, olyan megoldást hozott, amit nem tudott volna Dávid elképzelni. Megkérdezem, hogy ha most nekünk kellene megoldani mondjuk egy ilyen helyzetet, hogy Dávid itt van most a filiszteus király abszolút bizalmában, azt mondja, el kell jönnöd az embereiddel együtt, ugye 600 ember, nem akármi, jöjjetek el, és Dávid nem mondhat nemet, de az is szörnyű, hogyha elmegy, akkor mi tudnánk ebből egy kiutat? Ugye mi ott állnánk tanástalan, azt mondjuk, na innét nincs kiút. De a Bibliában azt olvassuk, hogy ekkor a filiszteus fejedelmek megdühödtek erre az Ákisz királyra, és azt mondták, elment az eszed, hogy ezeket az embereket akarod hozni. Azt mondja, és mi van, ha áttál a háborúba? Azt mondja, ezzel nekünk végünk van, hogyha az ott a háborúba egyszer csak áttál a saját népéhez. És hiába védte őt Ákisz, mondta, hogy ismerem, nálam van minden. Ezek ragaszkodtak a kérésük, úgyhogy azt mondta Dávidnak Ákisz, hogy nekem ugyan kedves vagy, mint az Isten angyala. Ugye, milyen megszégyenítő volt Dávidnak, aki pedig tudta, hogy ő milyen hibás utakat járt, meg hazugságokba bonyolódott, stb. És akkor azt mondta neki, hogy rögtön hajnalban indulj az embereiddel vissza, és vigyázz, hogy nehogy olyasmit csinálja, ami a filiszteus fejedelmek szemében nem kedves. Mintha csak azt mondta, hogy mensd az életedet, mert ha innét el nem tűntök már hajnalban, ahogy megvírad, akkor itt még baj lehet. És valóban visszamentek. És mikor visszamentek, abba a városba, mert még egy várost is adományozott nekik a filiszteus király a Síklágba. Ha valaki a térképen megnézi, nagyon nagy a távolság. Az utolsó csata a Gilboa hegyeinél volt, északon, és nekik onnét kellett egyszer fölmenetelni, ugye nem szállították őket, mint manapság, fölgyalogolni, utána pedig gyors menetbe, szinte menekülésszerűen visszajönni délre, ahol a Síklág nevű helység volt, ahol ők voltak korábban, és azt olvassuk a Bibliában, ott azt találták, hogy az amálekiték, akiket úgy büntetgetett Dávid kiportyázva, mert esküdt ellenségei voltak a népének, és úgy érezte, hogy valamit csak kell tenni a népért, nem töltheti itt az időtétlenségbe. Ezek az amálekiták kihasználták azt, ugye, hát jó messzire mentek el, ugye itt nem kellett tartani attól, hogy egy-kettőre megjelennek, és elhurcolták családjaikat, javaikat, és felégették az egész várost.
És olvassuk el Sámuel könyve, első könyve, 30. fejezetében, hogy milyen szituáció alakult ki. Így olvasom a 30. fejezetben a 6. verset. És Dávid igen nagy szorultságba jutott. Mert előzőleg a 4. versben azt olvassuk, hogy úgy sírtak az emberei, hogy a végül már erejük sem maradt a sírásra. Egy családjukat, mindenüket elvesztették. És így olvassuk a 6. versben, Dávid igen nagy szorultságba jutott, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt.
Ugye ennél kritikusabb helyzetet nehéz elképzelni. Nincsen hazája, a filiszteus fejedelmek is ellene fordultak, a saját embere is ellene fordultak, egyenesen megkövezni akarják, mert őt okolják. Kellett átjönni a filiszteusok földjére, kellett az amálekitákat piszkálni, ugye? És ez ennek az eredménye. És akkor jön egy nagyon fontos mondat, és ez nagyon bátorító mindannyiunknak. Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az Istenében. Ha hibázott is, és rázódult, és szembesült vele, hogy ő mekkorát hibázott, hogy elfeledkezett az Isten tervéről, nem kérte ki az Úr tanácsát, megint elvesztette a fejét és a hitét, és beleszaladt ebbe a csapdába. De amikor összeszedte magát, és megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében, Isten megkönnyörült rajta. Tehát ezt bátorításul szeretném mondani, hogy ha elrontottuk a dolgokat, ha megint valahol az Isten tervét kereszteztük, és elmentünk valami kanyarba, vagy valami veszélyes mellékutcába, de magunkba szállunk, mikor az Isten engedi, hogy szembesüljünk azzal, hogy hova, mibe sodortuk magunkat. És azt mondjuk, a mi Istenünk irgalmas és bűnbocsátó, ha teljes szívből megtérünk hozzá, megsegít. Akkor bízhatunk abban, hogy az Isten irgalmas és könyörületes, és nem azt fogja mondani, hogy na most, hát akkor edd meg, amit főztél, vagy kanalaszt ki, és ha elveszel benne, elveszel. És ahogy ő megerősítette magát az Úrban, most már a következő lépés az volt, hogy megkérdezze az Urat, üldözze meg őket. És aztán az Isten meghallgatja az imáját, ugye találnak valakit a mezőn, egy kegyetlenül elhagyott beteg szolgált, aki útba igazítja őket, hogy hova ment a sereg. És mielőtt Dávid ezt megtette volna, az Úr már őrködött, mert úgy intézte a dolgot, hogy nem öltek meg senkit, csak elhurcolták őket. És mikor Dávid rajtuk ütött, ahol éppen a nagy zsákmánynak örvendeztek és ünnepeltek, akkor mindent vissza tudtak szerezni. És a Jóisten tehát nem csak azt tette meg, hogy megszabadította, de még jóra is fordította ezt az egészet. És ez egy óriási tanítás volt Dávidnak. És én szeretném, ha mi, csak úgy tényleg hát a könyvben, de ez sokkal részletesebben és rengeteg részlet tanulságával fogja ezeket tárgyalni, csak egy ilyen futólag tekintettük át, de ugye láthatjuk, hogy még egy olyan ember is, mint Dávid, akinek pedig Isten megjelentette fiatalon, hogy terve van vele, nagy terve van vele, és olyan szabadításokat tapasztalt, mint a Góliáttól való szabadulás. Hát meg egy nagy szabadulás volt. Mégis láthatjuk, hogy az ember hite mennyire könnyen meginog abban, hogy az Isten tudja az ő gondolatait, amelyet felőlünk gondol, és az egészen a végig átfogja a dolgokat, és az mindig arra irányul, hogy kívánatos véget adjon nekünk, hogy elkészítse minket az örök életre, és hogy beteljesítsük azokat a jó cselekedeteket, amelyeket elkészített, amelyben a legboldogabbak vagyunk, amely minden szempontból a leginkább javunkat szolgálja. De ha az ember bizalmát veszti, pánikba esik, elkezd kapkodni, elkezd a saját feje után kitalálni dolgokat, akkor nagyon nagy bajokat szerez magának, és sokszor másoknak is. De az irgalmas Isten még ekkor is lehajol, hogy az embert megmentse és megszabadítsa. Hát én szívemből kívánom, hogy megértsük ebből a rövid kis áttekintésből, hogy Istennek vannak gondolatai felőlem is. Ő számomra is elkészített jó cselekedeteket. És én akkor teszem jól, ha bizodalmam van az Úrban teljes elmémből, és a magam értelmére nem támaszkodom. És ha megtanuljuk folyvást megkérdezni az Urat, kérdezhetné valaki, hogy Isten ma nekünk hogy jelenti ki az akaratát. Csak ilyen nagyon röviden utalok rá. Isten megteheti azt, hogy a körülmények által válaszol a tanácskérésünkre. Bizonyos utakat bezár, másokat meg kinyit. És nagyon vigyázunk, nehogy makacsul be akarjunk menni mégis azon az ajtón, amit Isten láthatóan becsukott. Mert sokszor az ember látja, hogy a körülmények most mást mutatnak, de én mégis meg akarom tenni. Ha kértük az Úr tanácsát, és azt látjuk, hogy az Úr a körülményeket úgy igazgatja, hogy itt tilos tábla van, erre meg nyitott sorompó van, akkor menjünk ezután, és ne akarjuk mégis véghez vinni a magunk gondolatait. És egy másik út, ahogy az Isten válaszolhat nekünk, ha tanácsot kérünk, hogy ad egy belső sugallatot. Néha ez a belső sugallat majdnem olyan, mintha belül egy hangos hang szólna. És azt mondja, ezt tedd, azt tedd. És amikor az ember ennek engedelmeskedik, mindig tapasztalja, hogy ez az Istennek a biztos útmutatása volt. Máskor viszont nem belső sugallatot kap, hanem belül megvilágosodik. Valahogy úgy kitisztul előtte az egész, és ő a nyilvánvaló meggyőződésre jut. Ezt így mondom, belső megvilágosodás. És teljesen átlátja a helyzetét, és látja, hogy ez a helyes, ez az igazságos, ez az észszerű, erre kell menni. Isten nagyon sokféleképpen teheti meg ezt. Az is lehet, hogy egy bibliai ige által szól hozzánk, ami valami egyértelmű üzenetet közvetít. Az is lehet, hogy egy embert használ föl, aki eljön hozzánk, és ő nem is tudja, hogy ennek mi az értelme, de olyan dologról beszél, ami most nekünk pontosan megmutatja, hogy erre ne, erre igen. Tehát Istennek rengeteg eszköze van erre, hogy ő megmutassa, hogy melyek az ő gondolatai felőlünk, azok a bizonyos jó gondolatok, hogy minket a kívánatos vég felé tereljen. És gondoljunk arra, hogy a végidőben különleges útvesztőben járunk, és a nagy küzdelem az forrósodik mindegyikünk körül, és ezért soha ne kapkodjunk, soha ne veszítsük el a fejünket, hanem kérdezzük meg az Urat, és tartsunk igényt az ő tanácsára. Én befejezésül elmondom az egyik kedvenc idézetemet, sajnos elfelejtettem elhozni, hogy szó szerint olvassam, de nekem ez életemben nagyon sokszor segített, ha nem is egészen szó szerint idézem, de a kulcskifejezések a helyén lesznek. Ezt Ellen White írja a 88-as anyagok című kötetben, vagy van egy helyen. Ezt mondja, az ellenség örülne, ha gyengeségemben látna, ha azt látná, hogy reszketek az akadályok és a nehézségek láttán, amelyekkel körülvesz, de én szent merészséggel haladok előre. Ezt a szót szeretném különösen megjelni, szent merészséggel haladok előre, mert tudom, hogy az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. Sokszor egy veszélyes úton is mehet az ember előre, szent merészséggel, de figyeljük meg, nem emberi merészség, szent merészség, mert teljesen az Istenben bízik. Azt mondja, mert az Úr, akié vagyok, akinek szolgálok, nem engedi, hogy elborítsanak a hullámok. És tudom, hogy az Isten egyetlen szóval lecsillapíthatja a tenger hullámait, és a hegyeknek szólhat, és síkság jön létre, és a hegyek eltűnnek. És adja a jó Isten, hogy nekünk ilyen hitünk legyen Istenben, és különösen ebben a veszélyes végidőben ne járjuk a magunk útját. Isten szeretettel mondja mindegyiknek, tudom az én gondolataimat, amelyeket felőled gondolok. És az békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ezért szívleljük meg a tanácsot, hogy bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Akkor minden utadban megismered őt, akkor ő igazgatja a te útjaidat. Isten adja, hogy így legyen a mi életünkben. Amen.
Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük együtt a 280-as számú ének első, harmadik és ötödik verszakát, imádság után pedig a 8. és 10.
Thank you.
Szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és szívünkből köszönjük ezt az üzenetet is, add, hogy tényleg személyesen magunkra tudjuk vonatkoztatni, hogy felőlünk is van gondolatod, jó terved, jobb, amit mi, ami a legmerészebb álmunkban el tudunk gondolni. És Urunk, megértjük azt is, hogy ez a terv nem azt jelenti, hogy nem kerülünk küzdelmekbe és nem kerülünk veszedelmekbe. Megemlékezünk arról, hogy az egyhangú élet nem kedvez a lelki fejlődésnek. De Urunk, add, hogy amikor emberileg legyőzhetetlen nehézségekbe kerülünk, akkor is rendíthetetlen legyen a mi bizalmunk, hogy te tudod a gondolataidat, és te kívánatos véget akarsz adni. Add, Urunk, hogy a történelemben is, amikor ott is szorongató körülmények vannak, és minden reménytelnek látszik, akkor gondoljunk arra, hogy imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. Bár ezeket mi közvetlen befolyásolni nem tudjuk a tetteinkkel, de az imánkkal igen. És add, Urunk, hogy békességünk legyen a legkeményebb körülmények között is. És add, hogy ne térjünk le a te utadról, sose kezdjünk el kapkodni és a saját fejünk után bajokat kavarni és elrontani a te legjobb elsődleges terveidet. Jézus nevéért kérünk, hogy hallgasd meg könyörgésünket, és add, hogy szívből vágyakozzunk azokat a jó cselekedeteket betölteni, amelyeket te elkészítettél számunkra, és taníts meg várni, és keresni a te tanácsodat, és bizonyosnak lenni abban, hogy a te hűséged a szilárdabb, mint az ég és a föld, hogy előbb elmúlik az ég és a föld, mint hogy te egyetlen ígéretedet ne teljesítsd, vagy elfeledkezz rólunk, és a te jó terveidet ne vidd előre. Kérünk, Urunk, hallgasd meg imánkat, és maradjon a te szereteted és kegyelmed mindannyiunkkal. Amen.
A megkezdett 280-as számú ének 8. és 10. verseket énekeljük.